mindenkinek van egy kedves fája. Tehát, hogy elkezdek beszélgetni az emberek, és jaj, nekem is van egy, és akkor elmondják a történetüket. Hogy ez nagyon érdekes, hogy az embereknek vannak fákhoz kapcsolódó történetei, és nyilván hát vannak legendák is, amik egy-egy fához kötődnek.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Ez alkalommal a stúdióban Viczián Zsófia a vendégünk, aki Budapest fáiról írt egy könyvet. Mi visz rá valakit arra, hogy a fákról írjon egy könyvet, Zsófi?
Igen, hát ez egy olyan kérdés, amiben egy egész komoly ilyen lélektani munkát kellett végeznem, hogy megtaláljam, hogy honnan is indul ez a dolog, de hát alapvetően a természet szeretete, tehát ugye nagyon röviden akarok rá válaszolni. Én nagyon szeretem ezt a várost, és azt gondolom, hogy egy egészen elképesztő adottsága van ennek a városnak, tehát egy olyan világon egyedülálló hely, ahol nem csak kulturális értékek vannak, meg épített örökség van, hanem egy nagyon nagy zöld örökség van, egy óriási természeti kincs, és hát igazából az vit rá így röviden, hogy ezt szerettem volna megmutatni.
Uh-huh. De mégis mi volt ennek a kerettörténet?
Hát igen, ennél konkrétabban ugye az volt, hogy indítottunk az interneten egy városi magazint, a pesbuda.hu-t, és ezen egy ilyen zöld rovat indult, amit azért találtunk ki, hogy Zöld Budapest néven megmutassuk ezt a fajta kincset. És akkor ott kitaláltam azt, hogy legyen egy sorozat, és tényleg egyébként nagyon szeretem a fákat, a esküvői meghívónkon két fa volt például, tehát azért vannak ennek előzményei. És akkor elkezdtem megnézni, ugye az első kérdés ez szokott lenni, hogy melyik a legidősebb fa Budapesten.
Igen, hát ez adja magát, ez a kérdés.
Akkor elkezdtem ennek utána nézni, aztán a következőnek, és ez így rendesen beszippantja az embert. És akkor hát ez egy hosszú cikk sorozat volt, és aztán arra gondoltunk, hogy akkor legyen belőle könyv, és akkor még próbáltam lefedni az egész várost, tehát hogy gyakorlatilag minden kerületből legyen belőle valami, és akkor így...
Sikerült is egyébként?
Hát igen, talán egy vagy kettő nincs benne, de gyakorlatilag minden kerület benne van, és akkor ebből lett a könyv. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek a cikk sorozatnak a kibővített, szerkesztett új fotókkal ellátott hát anyagából lett ez a könyv. Uh-huh. 19-ben egyébként, és akkor ugye azt terveztük, hogy ősszel jelent meg, ugye karácsony előtt, hogy majd tavasszal ilyen nagyon szép sétákat tartunk a könyv alapján, és akkor jött a Covid-járvány.
Tehát az elmaradt.
Igen, ez a promotálás a Szabadban, ez elmaradt, de egyébként más szempontból meg valószínűleg sokan forgatták, mert ugye a Covid alatt nagyon sokan kirándultak, mert ugye más nem lévén a erdőben sokan jártak, tehát lehet, hogy ez megsegített is egy kicsit.
És te mit tanultál? Botanikus vagy biológus?
Nem, tehát én egy ilyen abszolút bölcsész vonalon vagyok, tehát nekem egy magyar néprajz szakos diplomám van, magyar és néprajz, és emellett egy hitoktatói diplomám, tehát ez a három nagyon egyik se kötődik a fákhoz. Szóval ami ebbe botanika, azt autodidakta módon tanultam hozzá, de hát azért alapvetően ez egy helytörténet tulajdonképpen.
Aha. Mennyi munka van ebben? Mert látom, hogy rengeteg. Közben fölemelem igen. Ezt a kiadványt, bocsánat, tehát erről van szó, stílszerűen egy fa van a borítón, nocsak.
Nem is akármelyik. Igen, hát ez akkor ha már a borító fája, ez a Kodály köröndön van, ez egy platán. Uh-huh. És ugye ennek az a igazi története, vagy hát azért is különleges, mert annak idején, amikor az Andrássy utat kiépítették, ugye ahogy az dukált egy ilyen platánfasor volt a két oldalán, és az egész eredeti platánfasorból már nincs meg egy se, csak ez. Tehát ez az utolsó mohikán ebből. Sok-sok szerencsés véletlennek köszönheti az, hogy túlélte. Például az, hogy alatta volt egy katonai őrbódé, és ezt nem merték kivágni, és aztán később is hát megúszta, és hát a fülkert most meg már nagyon szépen gondozza. Van egyébként egy odú benne, egy elég nagy odú, és egy időben az volt a probléma, hogy oda beköltözött egy hajléktalan, tehát egy akkora odú, amiben úgy aludni is lehet, uh-huh. ami hát egy maga nemében egy elég egyedülálló dolog, hogy a város közepén van egy fa odú, amiben egy ember alszik. Ugye hát ez ilyen a mitológiában szokott lenni, vagy a népmesékben, hogy a faóduban talált lány, meg a, mit tudom én, az íreknél van a Szent Brigitta, aki egy tölgyfában lakik.
De a főket mégse örült, gondolom, de annyira neki persze, ezt tűzeszél miatt például.
Igen, és akkor most egy ilyen egyedi rács készült, és volt egy ilyen nyílt nap, szerintem egy olyan másfél éve körülbelül, amikor kinyitották a rácsot, és akkor be lehetett menni, meg szóval, uh-huh. hogy ilyesmi.
Na, és tehát, ez egy 150 éves fa körülbelül, vagy talán idősebb is?
Hát igen, kb. Igen. Mert hát a 1880-as évek körülbelül, igen, amikor elültették, igen. Aha. Másmi lehet. És tehát ugye alapvetően a helytörténet felől jöttem, és amikor elkészült a könyv, akkor nagyon szorongva elküldtem a főkertnél Szaller Vilmosnak, aki ehhez az egész fás dolgokhoz a legjobban élt Magyarországon. De nem talált benne nagy szarvas hibát, az nagyon nagy öröm volt. Sőt, hát a Willi egy fantasztikus ember, és hát előtte sose találkoztunk, és hát akkor megbeszéltük azért, hogy a könyv megjelenés előtt azért egyszer találkozunk, és a Városmajorba mentem, ott a fák között jött egy ilyen nagy darab, ilyen mackós ember, ilyen kertész ruhába, kalapba, minden, és akkor messziről meglátott, és biztos te vagy, az nincs még egy ilyen bolond a világon, és így megölelgetett, szóval, tehát ilyen, tehát hogy... Ez volt a legnagyobb elismerés, amit kaptam.
Hogyan lehet forrásmunkák, vagy forrásokhoz jutni a budapesti fákkal kapcsolatban, gondolom? Rengeteg fortepán fotó átnézése, levéltári munka, stb.
Igen,
de
igen.
Hogy van-e olyan, hogy valamiféle kataszteri rendszer, hogy mikor mit ültettek?
Hát nincs, tehát hogy ez mindegy, tehát hogy visszatérve arra, hogy ez mekkora munka, ez nagyon nagy munka, tehát hogy minden egyes cikk egy óriási nyomozás. Nagyon különbözőek a forrásadottságok. Ugye alapvetően a budapesti fákról nem nagyon írtak. Azért vannak olyan részei a városnak, amikről írtak, például a Margit-sziget. Tehát, hogy ott a Bercsek Péter, aki a főkertésze volt a Margit-szigetnek, ő írt egy nagyon szép részletes könyvet, és most az interneten is elérhető egy nagyon, nagyon pontos történetileg is pontos regiszter a Margit-szigetről, tehát az jobban fel volt dolgozva, illetve hát a Radó Dezső, akinek a neve most talán picit jobban ismert, mert az egész fővárosi zöld terület koncepció a Radó Dezső terv nevet viseli, hát ő volt a főkertnek a vezetője sokáig, ő is a fák nagy szerelmese volt, tehát ő is írt valamennyit, tehát, uh-huh. tehát volt egy egész kicsi irodalma ennek volt, meg hát mit tudom én, régi vasárnapi újságban, tehát az ember az Arcanumon ugye keresgél ilyeneket, és akkor mit tudom én, 10-20 évente volt egy ilyen ember, aki ezt megtalálta, ezt a témát, és akkor valamiket írogatod. És hát akkor nagyon különböző, mert mondjuk például a Károlyi kertben van egy nagyon idős eperfa, az is egy fantasztikus példány, és az azért sanszos, hogy az első ötben benne van a legidősebb fák között. Ugye a Károlyi kert az egy főúri palota kert volt, tehát ott vannak régi kerttervek, lehet visszakövetni, hogy ahogy a kastély kiépült, készítettek hozzá kerttervet, tehát ott van egyfajta dokumentáció, uh-huh. De hát a legtöbb helyen nincs. Tehát, hogy a legtöbb helyen csak egyszerűen úgy nyomozgatni lehet. Én mindig a régi térképből indultam ki, tehát ugye vannak ezek a online is elérhető régi térképek, meg levéltárban, tehát a lokációtól, ugye fába az a nagyon jó, hogy az nem megy odébb, tehát az mindig is ott volt ott. Tehát, hogy onnan kell elindulni, hogy amikor azt körülbelül elültethették azt a fát, mi volt ott. Uh-huh. És akkor ugye ebből már elindul egy történet, És akkor igen, a Fortepán, meg nem csak a Fortepán, hanem az összes más ilyen archívum, tehát a Budapest gyűjteménynek a fotóarchívuma, vagy a Hungarikánán, ami fönt van, vagy szóval sok ilyet. Fákot általában senki nem fotózott, tehát az
hát külön nem, de
külön
mondom,
nem, hanem általában Mancikát fotózták a, nem tudom, a keresztelője után, és akkor a háttérben ott van a fa. Ugye olyan helyeken, amik ilyen nagyon, nagyon frekventált helyen lévő fák, ott könnyebb találni régi képeket. Például az Erzsébet híd mellett van egy platán, hát azt ugye hát az Erzsébet hídat fotóztam mindenki, de ott van rajta a platán, tehát hogy ott lehet találni egészen izgalmasan sorba rakható képeket, hogy kicsi fa, középes fa, nagy fa, ostrom előtt, ostrom után, stb. De hát sokszor nem, tehát sokszor tényleg rengeteg képet át kell nézni, és akkor az ember egyszer csak így boldogan meglátja a háttérbe, tehát én abszolút nem azt nézem a képeken, amiért azok készültek, hanem ami
hanem a
háttérben van, igen.
Van egy csomó legenda, amely ezekhez az idős fákhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, te jó párat hát le is lepleztél, vagy megírtad, hogy valójában mi történt. Ismerek valami történetet, egy Buda ostrom, akkor egy majdhogy nem felakasztott magyar tisztről, akit aztán mégse álltott az eperfa, amire a törökök felkötöttek volna. Szóval, hogy ez is egy érdekes folyamat lehetett a legendákból kiindulni, és utána a valóságra ráébredni.
Igen, hát maga a legenda képződés is érdekes. Tehát azért engem az, amióta ez a könyv megjelent, azóta is azt tapasztalom, hogy mindenkinek van egy kedves fája. Tehát, hogy elkezdek beszélgetni az emberek, és jaj, nekem is van egy, és akkor elmondják a történetüket. Hogy ez nagyon érdekes, hogy az embereknek vannak fákhoz kapcsolódó történetei, és nyilván hát vannak legendák is, amik egy-egy fához kötődnek.
Mi a kedvenc legendád?
Hát,
van-e ilyen sztorid?
Több is jut most eszembe. Ugye, hát ez talán nem is annyira legenda, de az egy nagyon érdekes dolog, hogy a várnak a déli rondellája tövében van egy hatalmas japán akácfa. Az például megint csak egy dokumentált dolog, mert ugye ott a várkerteknek a rendezése az ugye az egy központilag irányított dolog volt, tehát ott azt is tudjuk, hogy kiültette a Tost Károly nevű kertész ültette 1790-es években, tehát nagyon idős fa. Na és hogy ott például a 60-as években kialakult a nagy fa galeri a körül, és hogy ez egy ilyen érdekes történet, hogy igazából egy fa a városon belül adott egy közösségnek egy nevet, és ez annyira így van, hogy ez egy ilyen hippi csapat volt, tehát ők ott így ugye nem engedték be őket az ifi parkba, mert nem olyan ruhájuk volt, hanem trapézfarmeruk volt, meg szakáluk, meg hosszú hajuk, és akkor ők hát csinálták a balhét, és egyszer valami Rolling Stones-ra emlékező sétát csináltak a városba, amikor elkapták őket, és akkor abból lett is egy bírósági tárgyalás, és ottan, mint nagy fa galeri szerepeltek, tehát, hogy
ez a váliratban ez
igen,
volt a...
tehát az egész, tehát, hogy ez az ősöreg japán akarc, ez a bírósági periratokban ott szerepel, hogy a nagy fa, tehát, hogy, és az egész egy ilyen, közben meg egy ilyen olyan indiános név, ez a nagy fa, tehát, hogy ez olyan
hát az japánok ezt nem gondolta volna, hogy valahogy hát nem, perirat igen. Része lesz.
Vagy a másik ilyen nyomozás volt, arrafele is lakom, a második kerületnek a Nyék város részében van egy libanoni cédrus, ami egyébként egyedülálló, tehát, hogy az egész országban nem nagyon van. Sopronban van egy, Alcsúton van egy, meg még két helyen van, de egyébként, tehát ez tényleg két kezünkön meg lehet számolni, hogy hány libanoni cédrus van Magyarországon. És hát ott valamiért ezzel kapcsolatban az elterjedt, hogy ez a Fedáksári ültette, és ez egy ilyen kiírthatatlan legenda, és akkor ezt ilyen nagyon alaposan próbáltam így utána járni, annak is, hogy miért alakulhatott ez ki. A közelben volt egy nyaraló, ahol ő nyaralt egy-két nyáron, tehát lehet, hogy amiatt,
De valójában valószínűleg nem.
Semmi, igen. A tornai szesziónak volt a szomszéd telken villája, tehát lehet, hogy valaki összekevert a tornai szesziót a fedáksárival, nem tudom, de hogy na szóval ez egy érdekes nyomozás, hogy akkor, de ha nem a fedáksári, akkor ki, és akkor ott az egész ilyen vendéglátás történet felsejlik el mögött, mert ott viszont volt egy nagyon szép vendégfogadó, és a közelben volt egy katonai lőtér, és akkor elkezdtem ennek a vendégfogadónak a múltját felgöngyölíteni, és akkor hát ugye nagyon, miket lehet találni a régi újságban, hogy a nem tudom, milyen dalárda itt tartja az éves gyűlését, meg a nem tudom, milyen szakszervezet ide szervez pikniket, meg ilyesmi, tehát hogy sok ilyen típusú adat jön ki, és akkor hát ezekben a beszámolókban van egy-egy ilyen félmondat arról, hogy akkor most milyen a környezet, hogy kisétáltak. Ugye meg lehet nézni a régi kataszteri térképeket, hogy hol volt szőlő, hol nem volt szőlő. Hát csomószor oda mentem, akkor tudja az ember elképzelni, hogy mi az, ami látszódhatott akkor, amikor csak szőlő volt. Szemben van a Erzsébet kilátó, tehát valószínűleg tényleg tök jó távlat volt. Meg akkor oda mentem egy biológus barátommal, és akkor megnézegettük a környező fákat, akkor találtunk két nagyon öreg gyümölcsfát. Szóval hát ez szóval tényleg ilyen nyomozás az egész, de hogy tehát igen, tehát ez is egy
mikor
történet.
Volt jobb fának lenni Budapesten szerinted, mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy most? Illetve egy csomó dolog történt időközben, háborúk, igen. 56, golyók sivítettek, repeszek, hogy tudták ezek hát a matus elemek túlélni?
Igen, fának lenni az elég nagy szívás volt mindig a városban. Egyébként az az érdekes, hogy erről egy nagy vita is volt, még a 1800-as évek elején, tehát József Nádor, aki egyébként nagyon szerette a fákat, és fantasztikus parkokat hozott létre, ő például élesen ellenezte, hogy a fa nem való a városban. Tehát ő azt gondolta, hogy a fák azok a városon kívüli parkokban, zöld területekre valók, de a fa és a város az nem tud együtt működni.
De ez így van, vajon?
Hát szóval tényleg nehéz. Ugyanakkor a Széchenyi vitatkozott velem, mert a Széchenyi meg azt mondta, hogy a fára azért van szükség, mert akkor alakul ki közösség, hogyha van egy park, hogyha van egy fa, ami alatt az emberek találkozhatnak, meg ismerkedhetnek, és akkor ebből alakul ki a társadalom tulajdonképp. Tehát, hogy mondjuk ez a két szélső nézőpont, meg hát szükség is van a fákra, egyszerűen például Pesten a szálló homok miatt nagyon, meg a levegő szűrés miatt is fontos volt. De jobb volt fának lenni, tehát pont emlegettem az Andrássy utat, ugye az Andrássy út, amikor kiépült, akkor az fakockás borítás volt. Tehát egy olyan burkolat volt, ami ugye átengedi a nedvességen. Uh-huh. Nem voltak olyan eleinte ugye magas épületek, tehát a benapozottsága is sokkal jobb volt. Természetesen ugye nem voltak autók, hanem helyette voltak lovak, tehát valami egyfajta ilyen szerves anyag utánpótlás is volt. Nem volt sózás.
A sózás tehát, az igen, tehát az rettegett ellenség.
Igen. És nem volt a kábelek a földben. Tehát, hogy ezek azok, amik a... És hát akkor persze a levegőszennyezettséget még nem is mondtam, de hogy igazából ezek, amikre elsőre talán nem gondolunk, de ez az, ami legjobban gyilkolja a fákat. Tehát az, hogy nem jut be a víz, mert mindenütt aszfalt van, ami zár.
Újabban kísérleteznek ezzel a vízáteresztő burkolattal.
Igen, tehát a például a Margit-sziget felújításakor most úgy az egy nagyon, nagyon mintaszerű projekt volt, ott úgy csináltak meg, igen, hogy az vízáteresztő, meg a ligetnek azon a részre, amely már felújítottak, ott is egy nagyon bonyolult struktúra van erre, hogy messzebb is vitték a betont a fák tövétől, meg egy ilyen áteresztő réteg van. Tehát persze erre most már figyelnek, de ugye mondjuk a 1970 és 2000 között legalább 5-ször volt kábelfektetés általában a budapesti utakon, mm-hmm. mert ugye az elektromosság, a telefon, az internetkábel, nem tudom, tehát hogy és ezeknek a közmúcégeknek, ezeknek nincs nagyon, hát se energiája, se szemlélete arra, hogy vigyázzanak. Tehát, hogy meg jogosultságuk is van, hogy ők csinálhatják. Tehát, hogy oda megy a fa törzsétől egy méterre, bevág, lefektet, az, uh-huh. hogy azzal elvágta a gyökereknek a felét, az hát ez van.
Aha. És utána kipusztul a fa adott esetben.
Hát igen, sőt, hát ugye az a nehéz, hogy a szegény fa az aztán még túlél, sokáig küzd, belülről elkezd korhadni, és aztán egy nyári délután egyszer csak kidől egy 40 tonnás fa az útra, szóval, hogy nem is olyan rég volt ez, hogy a Bartók Béla úton egy ilyen eszméletlen méretű platán egyszer csak meggondolta magát, és hát isteni csoda, hogy nem a tömött buszra esett rá, hanem csak úgy lefeküdt. Uh-huh. Szóval, hogy igen, tehát, hogy ez biztos, hogy a fáknak akkor sokkal jobb volt a városban. Tulajdonképpen ami Budapesten van idős fa, az mind ilyen egészen extrém túlélő, tehát uh-huh. hogy ilyen nagyon különleges konstellációk kellettek ahhoz, hogy túléljék a dolgot. Például a Margit híd, Budai hídfénél van egy tölgyfa, ami egy valószínűleg Erzsébet királyné emlékére ültetett fa, ott például egy villamosforduló volt körülötte, tehát hogy nem mentek oda az emberek, mert körbevett a sín. Tehát, hogy ilyen konstellációknak köszönhetjük a legtöbb idős fát.
Uh-huh, uh-huh. Épp ezt akartam kérdezni, amire utaltál is előbb, hogy azért 100 éve ültetgettünk fákat, ültetgetnek fákat Budapesten, de mégse lett egy összefüggő erdő Budapesten.
Hát nem, igen, kis, hát nem is
néhány
lehet,
ilyen elszigetelt területtől eltekintve. Meg tehát egyik utcában azt látjuk, hogy egy csomó fa van, ami egyébként tök jó, meg az éghajlatváltozás fényében egyre inkább kívánatos dolog, mert anélkül kb. Igen. élhetetlen lesz a város. Igen. A másik utcában viszont egy darabot nem ültettek. Igen. Ez miért alakult így? Minek alapján döntötték el vajon?
Hát ez ugye attól is függ, hogy milyen széles, tehát hogy azért a hely kell neki, de szerintem ez teljesen esetleges, tehát ugye a hagyományos, tehát mondjuk a 19. század végi várostervezéshez egyértelműen hozzátartozott a fasortelepítés, tehát hogy mondjuk ezekre a klasszikus útvonalakra gondolunk, mondjuk mondtam az Andrássy utat, de mondjuk a Mester utca, vagy ugye a rakpartok, vagy egyébként a külső városrészek, tehát most pont jártam Rákosszentmihályon, ott gyönyörű platánsorok vannak, tehát ezek a klasszikus főutcák, amik vezetnek valahova, vagy a Rózsadombon van a Bújai utca, ami egy védett platánsor, az is egy, ugye akkoriban egy fontos útvonal volt, vagy a Szilágyi Erzsébet fasor, ami ugye vezetett ki a zöldbe, ugye az pedig Vadgesztenyán fasor volt, tehát hogy ez hozzátartozott a
tervezési kultúrához.
Igen, tehát ez hozzátartozott az út építéshez, de nyilván volt is hely, tehát hogy ott lehet. A belvárosban viszont nem volt, és ha belegondolunk, azért a hagyományos városhoz tényleg nem tartozik hozzá a fa. Tehát mondjuk ha a középkori Budára gondolunk, a városfalon belüli részre ott nincs park sehol. Tehát maximum kert. Ugyanez ugye a Kiskori úton belüli rész volt a régi Pest. Ott egy park van, a Károlyi kert, ami egy magánpark volt, de hogy egyébként, tehát egyébként a város fogalmához nem tartozott hozzá, tehát nyilván ezeken a helyeken nincs nagyon most se fa.
Tehát akkor igény se volt rá folyamatosan, hogy fákat ültessenek?
Akkor nem, mert kicsi volt a város, tehát hogy a természet ott volt a közelben, mindenki kijárt a természetbe kertészkedni, ugye egész Pestet, gyümölcsös kertek, később szőlő vette körül, Budáról nem is beszélem, azt meg teljesen szőlő vette körül, tehát hogy az emberek hát napi szinten kijártak a zöldbe, de a város, ahol laktak, ott nem voltak fák, ott nem is gondolták oda tartozónak. Uh-huh. Szóval, hogy és hát nyilván sok helyen meg egyszerűen kivágták a fákat, mert tarthatatlan volt a létük, szóval, hogy nem, uh-huh. nem később, ugye, meg különösen ugye a 20. század második felében meg szándék se volt rá, hogy uh-huh. Uh-huh. Bár egyébként ezt meg akarom védeni más szempontból, mert például a lakótelepeknek a tervezésekor abszolút voltak kerttervek is. Tehát, hogy ez végül nem került be a kötetbe, mert erre már nem volt idő, de ezt akkor még meg akartam írni, hogy a lakótelep kert kultúrája, mert hogy igenis volt, tehát, hogy ott azért volt egy koncepció, az más kérdés, hogy milyen, tehát egy kicsit ideológia vezérelt volt az is, de volt, tehát, hogy ellentétben a lakóparkokkal, ahol általában három koralberkenye, meg négy, nem tudom, milyen cserje, azt eló.
Szóval... Hát a mostani lakóparkokat is, igen. Hogyha megnézzük, a térkő és a,
hát igen.
Az úzott ködi
az a mulcs, igen, és akkor mondom ez a...
Aha.
Tehát, hogy ilyen típusú tervezés azért régen jobban jellemezte a...
Mi az az optimális fajta, ami legjobban tűri a várost? Annak idején mi volt az, és ma mi az szerinted?
Hát annak idején ugye hát a platán az, hát azt gondolták, hogy az igen, tehát hogy az angolul, ha megnézzük, akkor London Plain Tree a neve, tehát hogy ez is arra utal, hogy a világ nagyvárosai, vagy Európa nagyvárosaiba ez volt a fa.
Uh-huh. Hát már szép, nagy,
hát
impozáns látvány.
Ugye ez kicsit még így a főúri kertek utánérzéseken jött be a városba, de akár ha Párizsba járunk, Londonba járunk, tényleg platánok vannak. Tehát, hogy meg a platán egyébként egész jól bírja ezt a városi környezetet. A platán ez egy nagyon érdekes fa, egy igazi integrációs fa, mert hogy az anyukája vagy apukája, ahogy nézzük, az keletről jött, és az anyukája pedig nyugatról, tehát ezek hibridek, tehát mindegyik platán, ami Budapesten is találunk, meg nagyvárosokban, ezek hibridek, tehát ennek az amerikai és ennek az ázsiai fajtának a hibridjei, és az egyik az egy ilyen magasabb hegységi vagy középhegységi fa, ami jól tűri a napot, tehát adott esetben a szárazságot is, például ez a lehámló kéreg, ez arra jó, hogyha erdőtüzek vannak, akkor le tudja dobni ezt a kérget, és akkor ugyan a fa nem sérül annyira. Tehát, hogy van egy ilyen tulajdonsága is, és a másik szülő az pedig egy ilyen vizenyősebb, mocsarasabb területen van. Ezért láthatjuk azt, hogy sokszor vannak ilyen kinyúló gyökerei, vagy ilyen dudrok a fákon. Az pedig jól bírja az oxigénhiányos állapotot. Tehát, hogyha elönti a víz, ugye, akkor az nagyon jó, csak nem jut oxigén a földbe. Tehát a platán ilyen szempontból egy nagyon sokoldalú volt, mert attól függően, hogy melyik képességére volt szükség, a szárazság tűrésre, vagy az oxigén hiányos állapot tűrésére, ezt jól bírta, de a kábelfektetés...
az idő, nem?
Hát a kábelfektetés már nem bírja jól, meg a sózást, azt nagyon nem bírja jól. Hát most az új Joker a ginkó, a ginkó biloba, a páfrányfenyő. Ha valaki jár a Rákóczi úton, akkor ott ilyen dézsákba raktak ki ginkókon. Ugye a ginkóról azt szoktam elmondani, hogy az az atomtámadást is túléli, de ez tényleg így van, mert a Hiroshima-ba ugye a bomba, atombomba ledobása után ugye minden tönkre ment. És egy növény volt, ami a következő tavaszon kihajtott, az a ginkófa volt. Aha. Tehát, hogy az tényleg valami elképesztően szívós növény. Ugye, tehát ez
a gyönyörű növény egyébként, csak hát nem mindegy, hogy gyönyörű, fiú igen. Vagy lány, mert a igen. Termést hoz.
Igen, a lány az nagyobb szívás, igen, igen. De hogy az hagyján, hogy Hiroshimát túléri, de a Rákóczi utat is túléri dézsákban, tehát, hogy ez... Elképesztő. Hát most ennek egyelőre nincs kártevője. Tehát, aha. Hogy ugye, mert hát amit még az eddig elmondottakon kívül, ugye a kártevő az, ami még ugye a vadgesztenyéket megtizedelte, aztán volt egy kőrisvész, tehát a kőrisfákat is. És a ginkónak nincs egyelőre kártevője. Tehát, hogy most ez egy elég Joker, tehát, hogy azt ültetik sokfelé, de hát lehet, hogy majd annak is egyszer lesz egy kártevője sajnos, tehát, hogy a természet az ilyen.
Ez így szoktak kitalálni.
Igen, tehát, hogyha nagy tömegben van valami, akkor már megéri mutálódni arra, hogy... Valami de hogy most igen, tehát hogy most ez a... ezzel kísérleteznek, vagy az a ginkót a sok felé látni most. Igen.
A főkert előtt kik gondozták ezeket a fákat?
Hát senki. Igazából ugye tehát magánkertekben voltak, parkokban voltak, ugye a Margit szigetnek volt egy saját kertésze, a Károlyiaknak nyilván volt saját kertésze, a Városligetnek, a Népligetnek, tehát hogy ott ezekben volt.
De máskülönben nőtt, ahogy nőtt.
Igen, igen. Hát ugye, mert hogy eddig erről beszéltem, hogy a parkfák, tehát az az egyik az, ami, ahogy, akik fennmaradtak, és idős fák ma, amik így egy-egy ilyen régi ültetett fának a túlélői, de a másik csoport, amiért lehetnek nagy fák a városba, azok az eredeti növénytakarónak a megmaradt egyedei. Tehát például a Schwab-hegyen vannak nagyon szép idős fák, azok egyszerűen az erdőben nőttek, bükkfák, tölgyek, nem tudom, amik a természetes növénytakaróhoz tartoztak. Csak aztán ugye kivágták körülöttük az erdőt, odaépítették a villát, azt az egyet meghagyták, és azért most megvan. Uh-huh. Vagy amit a legidősebb fának tartanak, Pesidek úton a Gazda utcai házban, az is egy legelő terület volt, ahol úgynevezett ilyen hagyásfákat hagytak, tehát ugye egy-egy fát meghagytak a legelőn, ami alá ugye be tud menni a esőbe, vagy árnyékba a nyáj. Tehát valószínűleg az is egy ilyen hagyás, az egy hásfa. Uh-huh. És aztán később, aztán ott volt egy régi vámőrház, és akkor amellett nőtt, tehát hogy... emiatt is valószínűleg megmaradt, de szóval, hogy ez a másik réteg, ahol nem gondozta senki, egyszerűen kihajtott az erdőben, vagy a legelőn, és akkor...
És aztán utána mázlia volt.
És aztán igen, tehát, hogy az ezerből egy, mert egy régi fotók, egyébként Pesidek úton is látszik meg, ott beszéltem egy idős hölgyel, aki még emlékezett is rá, hogy több ilyen idős ház volt ott a hegyoldalban. Fortepánon van nagyon szép kép a csúcshegyről azt hiszem van fotózva, és látszanak ezek a szép, nagy lombufák, és abból ugye egy van meg, tehát, hogy...
Uh-huh. A Budán mondjuk, ami mindig is egy ilyen erdős terület volt, vagy sokkal erdősebb terület volt igen. Régebben, mint hát, Pesti rész.
Igen.
Hány százaléka maradt meg azoknak mondjuk a 100 évvel ezelőtt?
Ez a fura egyébként, hogy úgy gondolunk Budára, hogy az erdős terület volt, de nem.
Nem volt az?
Nem, mert szőlő volt. Aha. Tehát az tiszta szőlő volt, tehát ugye volt a Budaváros, meg a Víziváros országút, tehát a centrum terület, de a régi térképeket nézünk, én most ugye elsősorban a második kerület helytörténetével foglalkoztam az elmúlt időszakban, tehát például a második kerület, ami ma egy nagyon nagy kerület, ott a városegyesítéskor gyakorlatilag néhány tucat épület volt, mert egyébként szőlő volt. De szőlő volt a Sashegyen, szőlő volt a Gellérthegyen, szőlő volt a Óbudán, az egész, tehát az Óbuda fölötti hegyeken, ahol nem éppen bánya volt. Tehát, hogy igazából meglepően kopár a Budáról készült régi képek, meglepően kopárak, mert ugye amikor a filoxéra a vész elvitte a szőlőt, akkor ott maradt a felhagyott szőlős, de fák nem voltak nagyon, vagy nem, kicsi volt az erdőterület, és ami volt erdő, azt is elhasználtak épületfának, vagy tüzelőnek, ahogy nőtt a város. Tehát, hogy ez egy kifejezetten egy komoly erdősítési program volt a 1880-as évektől kezdve, a Guckler Károly, meg Glück Frigyes, meg ezek a nagy turizmusban is egyébként számon tartott nevek, nagy akciókat is nem tudom hány ezer facsemetét ültettek el, a Gellérthegyen is egyébként, tehát hogy ahogy ma a Gellérthegy kinéz, az sose volt ilyen erdős, vagy tehát, hogy nagyon sokáig ez egy remek szőlőhegy volt, és maximum az északi vagy a nagyon meredek, megközelíthetetlen részei voltak erdősek. Tehát, hogy igazából az érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy Budán vannak ezek a nagy erdőségek, de hogy nem feltétlenül voltak. Jó, nyilván a Schwab-hegyen azért igen, tehát, hogy a bizonyos magasság fölött már nem érte meg szőlőt ültetni. Tehát ott tényleg vannak idős bükkösök, ugye, hát maga a normafa is egy bükkfa, egy vérbükk volt, vagy nem biztos, hogy vérbükk, egy bükk.
Hát az ott azért megváltozott a táj.
Hát megváltozott, de az az érdekes, hogy ilyen irányba is megváltozott, hogy mondjuk ha valaki időutazóként idejönne az 1880-as évekből, akkor azt mondaná, hogy na hát milyen zöld a budai hegy oldal, mert ahogy ők ismerték, az nem ilyen volt. Uh-huh. Ugye az első fotográfiák, például a 1872-ben van egy, amit a Margit hídról, a pesti oldalról fotóznak Buda felé, hát ott az egész hegyoldal kopár, mert nem kopár, hát szöllő, tehát, hogy, de ott nincs fa, hát egy-egy mandulafa, vagy barackfa van, de nem szóval.
Ugye amikor például a Városliget felújítása elkezdődött, akkor viták folytak erről, hogy ez a zöld egyenértékes mutató, hogy igaz, hogy kivágunk egy csomó fát, meg eltűnik egy csomó fát, de ültettünk egy csomó fiatal magoncot. Ez mennyire azonos a kettő, mondjuk ökoszisztéma szempontjában? Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, mert mondjuk egy több tíz éves fa valószínűleg teljesen máshogy működik, mint egy frissen ültetett kis húsáng.
Persze, hát ugye erre azt szokták mondani, hogy egy 100 éves fa az pont 100 év alatt nő meg 100 éves fává, tehát hogy ott nincs mit matekozni, tehát hogy ez annyi. Persze, hát szóval egy fa az egy komplex ökoszisztéma. Egy-két éve volt a mozikba is ment a Tölgy című film. Hát ugye ott egy órán keresztül annyit lát az ember a filmben, hogy mi történik egy darab tölgyfán. Tehát, hogy ugye ez messze nem csak arról szól, hogy levél, törzs, nem tudom, kérek, hanem ugye az egész élővilág, a költő madarak, a kisemlősök, a korhadék lakók, a mit tudom én, tehát hogy ez tényleg egy komplex rendszer. Persze ahhoz el kell ültetni a magoncokat is, hogy majd egyszer fák legyenek, tehát hogy legalább, ha elültették, akkor van rá esély, tehát hogy ilyen szempontból jó, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen egy méter mély tetőkert, amiben egy-két ilyen kis virágocskát lehet elültetni, az biztos, hogy nem ugyanaz, mint egy park.
Uh-huh, uh-huh. Szóval. Igen, hát van az azt hiszem kínai közmondás, hogy mikor legjobb fát ültetni, 10 évvel ezelőtt.
Mondjuk. Hát igen, igen, igen.
Aha. Igen. Hogyan látod a budapesti fák jelenét, jövőjét? Ez a kötet 2019-es kiadás.
És akkor volt
most 24 van, mi változott azóta?
Igen, mennyit volt kéne? Egy új kiadás a tavaly, tehát okay. Igazából igen, de igen. Hát,
vannak fák, amelyek ebben a könyvben még benne vannak, de az új kiadásban már nem szerepelnek?
Hál' Isten, én azt hittem, amikor írtam, hogy lesz néhány olyan fa, ami már nem fog. De hál' Istennek még élnek. Tehát az emlegetett tabáni fekete eperfa, az egy nagyon, nagyon idős fa szintén, és nagyon hát kritikus egészségügyi állapotban van, de virágzik, tehát hogy most jártam arra a biciklivel, és néztem, hogy szépen kihajtott, és tehát hogy köszöni, jól van. A másik ilyen kritikus az Erzsébet híd és a Rudas fürdő közt van egy idős platán, ami hát az olyan, mint ahogy egy WC-papír gurigát elképzelünk, hogy belül már teljesen üres, tehát hogy ez egy kéreg körbe. De úgy tűnik, hogy az, tehát hogy él az is. Tehát, hogy például ezekről azt gondoltam, hogy lehet, hogy már nem lesznek benne, de még megvannak, áll Istennek. Uh-huh. Szóval az biztos, hogy sokat változott Budapesten, hogy ezt tudatosítottuk már, hogy érték. Tehát ugye ez óriási társadalmi vízhangja volt a Ligetnek, meg általában a városi fakivágásoknak, tehát hogy ma már senki nem kockáztatja meg azt, hogy akkor mondjuk egy beruházó oda megy és talra vágja a telket. Tehát hogy az olyan társadalmi nyomás lett, hál' Istennek, hogy
egy közére el is láttunk példát, de
igen,
nem
de,
tudja kori.
Persze, de azért szóval komoly politikai, meg társadalmi kockázata van. Tehát ma legalábbis már ezzel számolnak. Ugye a fővárosi önkormányzat elkészített egy faregisztert, tehát hogy van ennek egy egészen konkrétan forintosítható képlete is, hogy mennyit ér egy fa, tehát hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy kivág egy fát, akkor egyrészt ugye pótlási kötelezettsége van, másrészt van ennek egy szorzó, hogy az mennyibe kerül. Elkészült egy, úgy hívják, hogy Budapest Fatár, ez egyébként egy letölthető applikáció telefonra. Hát ez valami olyan irgalmatlan munka, amit nem is tudom elképzelni, hogy hogy csinálták. Minden egyes fát bevittek, ami a főkerthez tartozik. Tehát az ember elmegy, mit tudom én, a Városmajori Parkba, és akkor olyan szintig rá tud nagyítani a telefonján, hogy akkor most a két ösvény sarkán álló fa az mi. És akkor ott van a neve, ott van a
De egy kis sztori is feljön hozzá?
Hát megírt, igen, tehát azt én írtam meg, nagy részt van nevezetes fák, tehát van egy körülbelül, hát nem is tudom, olyan kb. 40-50 ilyen nevezetes fa van, tehát ami az applikációban is elérhető, és a Margit-szigetet azt nem én írtam meg, hanem az ottani főkertész, tehát ott is van egy legalább ennyi fa, ami elérhető. De azon kívül is minden egyes fa, tehát hogy, és egyébként itt jelenteni is lehet. Tehát, hogyha én azt látom, hogy mit tudom én, letört a viharban a nagy ága, akkor jelenthetem a főkertnek, hogy nézzenek rá. Uh-huh. Tehát, hogy egy óriási adatbázis van. Egyébként a kerületeknek is van fakateszteri kötelezettségük, és fokozatosan, ugye ez jogilag nagyon bonyolult, hogy kihez tartozik egy fa Budapesten, mert tartozhat a főkerthez, tartozhat a kerülethez, tartozhat ugye például a várba, a várkapitánysághoz tartozik már minden, de mondjuk a Lukács fürdőnek a belső kertjében lévő platánok azok a Budapest gyógyfürdőjéhez tartoznak, de a külső az már mit tudom én kihez, a BKV-hoz.
Tehát sok szereplős.
Tehát ez sok szereplős, de hogy egyre jobban próbálják ezt összefogni most a fővárosi önkormányzatnál, hogy ebbe a fatárba bekerüljön az összes adat. És tehát, hogy szerintem ezek jó folyamatok, tehát, hogy mindenképp. De hát közben meg a klímaváltozást ugye nem nagyon tudjuk azért megállítani, akárhogy is, de növekszik a forgalom, tehát, hogy évről évre több autó van. Uh-huh. Mondjuk hál' Istennek a sózás az kevésbé van, mert nem esik a hó, tehát, hogy nincs mit sózni.
Igen, meg elvileg nem is szabad már.
Meg nem is szabad. Hát,
nátriumkloridot használni.
Nem is szabad, de mivel az a legolcsóbb, ezért hát,
igen.
Ha úgy van, akkor mégis az van. Szóval, hogy van ebbe egy változás, szóval ilyen szempontból jobbak a kilátásai, de más szempontból meg nem annyira. Szóval.
Neked mi a kedvenc fát személy szerint?
Hát sok kedvenc van, de mindig azt szoktam mondani, hogy ahol lakunk, ez így véletlenül, vagy nem tudom, isteni ajándék, hogy így alakul, de hogy annak a háznak a kertjében van egy idős fekete fenyő, egy hatalmas, tehát ez egy ilyen völgy terület az ördögárok mellett, tehát szegénynek nagyon kellett egyébként iparkodni is, hogy kijöjjön a fényre, meg túlnője a házat, de hogy egy ilyen, nem tudom, 25 méter magas legalább ez a fa, és hát ugye nekem is azért az a legkedvesebb, mert azt nap mint nap látom, tehát fölkelek, és a reggeli kávémmal azt a fát nézem, szóval meg az alatt nőnek fel a gyerekeim, meg tehát, hogy ez a fajta ilyen személyes kötődés, az nagyon sokat jelent. De hát az nyilván én egy kicsit úgy mozgok a városban, hogy így én szeretek egyébként nem telefonozni a villamoson, meg innen, hanem nézni ki. Ez nagyon szórakoztat igazából, mint egy ilyen képeskönyv a város, hogy ki mit csinál, és de hogy mindig így csekkolom, ahogy járok a városba a fákat, tehát hogy ezek a sarokpontok nekem a város, ez szerint tájékozódom, hogy ja, ott, ahol az a nagy platán van, ott, ahol az a tölgy, tehát hogy ezek mind nagyon kedvesek.
Jól van, lesz-e folytatása? Ez az utolsó kérdésem. Lesz-e folytatása ennek a könyvnek?
Van nekem felírva egy lista, hogy miről kéne még, tehát egy csomó mindenről nem írtam, meg amit azóta találtam. Most egy olyan könyvön dolgozom inkább, ami nem csak fák, hanem általában a zöld örökség. Tehát
Budapest fókusszal
Budapest, ismét? Abszolút, igen, tehát Budapesten, tehát tavak, például kicsi tavak a városban.
Egy főhallgató. Eset,
igen. Vagy ugye a barlangok, ami egy, tehát hogy kicsit más természeti értékek is, egyébként ez a könyvben szerepel a lápok, ami egy ilyen külön világ, tehát hogy egy picit kibővítve, de igen, tehát ezt szeretném most, de hát ha majd lesz rá kiadói akarat, meg lehetőség, akkor szerintem egy második kötetet is. Talán egy picit nem csak Budapest, hanem az agglomerációt is bekapcsolva, de sok ötletem van, hogy miről lehetne még írni.
Oké, és ez nyilvánvalóan e-könyv lesz, hogy ne kelljen cellulózt használni.
Hát igen, szóval lehet, hogy ez az applikáció a jövő, vagy az e-könyv, igen, hogy igazából az emberek magukkal tudják vinni. Hát ez is úgy volt tervezve egyébként, hogy van egy térkép az elején, tehát az ember itt meg tudja nézni, hogy mit hol talál.
Uh-huh.
Tehát elvileg, meg a végén egy nagyobb léptékbe ugyanez. Tehát úgy elvileg megtervezhetek itt magamnak egy sétát, és meg azért is lett ekkora a könyv, hogy így még egy táskában elférjen. Szóval, hogy...
Mert lehetett volna hosszabb is.
Hát meg lehetett volna albumszerűbb is, tehát hogy nyilván ezt meg lehetett volna csinálni egy ilyen nagy albumba is, még nagy képekkel, ilyesmi, de hogy ez direkt ilyen.
Kompakt.
Igen.
Jó van, nagyon szépen köszönöm.
Hát szívesen.
Hogy itt voltál, és szeressük a fákat. Vicián Zsófia volt a vendége a Selfie című podcast sorozatnak. Szeressék önök is a fákat, és találkozunk jövő héten.